Szüleimtől örökölt keresztény szellemiségű család vagyunk. Pénzügyi munkatársként dolgozom. Életem legsötétebb, legnehezebb korszakáról szeretnék tanúságot tenni. A 40-es éveimben rendszeres véradó voltam. Plébániánkon visszatérően szerveztek véradást, én is oda jártam. Becsülettel megjelentem, fontosnak tartottam, mert tudtam, hogy édesanyám életét is egy gyors beavatkozással adott idegen vér mentette meg. Eljött a szokásos karácsony előtti véradás ideje. Mint köztudott, előtte köteles az ember egy rutinvizsgálaton részt venni. Ezen a napon az orvos hosszasan elmerengett a kartonom felett. Vártam türelemmel, nem tudtam mire vélni hallgatását, majd végre megszólalt. Ön többet nem adhat vért. Jelentkezzen további vizsgálatra, mert előző véradása során hepatitis B vírust találtak szervezetében. Nem értettem diagnózisát, mivel akkor még azt sem tudtam, eszik-e vagy isszák ezt a betegséget. Felálltam a székből, és kitámolyogtam a teremből. Valahogy úgy hozta az élet, hogy a napi feladatok elsodortak. Nem tanúsítottam végül is nagy jelentőséget ezen megállapításnak, mivel tökéletesen egészségesnek éreztem magam. Majdnem fél év telt el, mire végre megkerestem az adott orvost. Ugyan mondaná el, mi a baj velem? Vérvizsgálat után a doktor egy előre gyártott ismeretterjesztő ívet nyomott a kezembe és közölte, hogy fél évente jelentkezzem kontrollra, de haladéktalanul vigyem a családom minden tagját egy vírusszűrő vizsgálatra. Otthon elgondolkodva, hosszan, többször is áttanulmányoztam a kezembe adott papírt, s rá kellett döbbennem, hogy bizony ez egy olyan vírusfertőzés, ami gyakorlatilag nem gyógyítható. Az évek során, ha megtámadja a májat, a máj zsugorodni kezd, majd egy lassú, kínokkal terhes, de biztos halál következik. Ez az ismeretteljesztő tudatosította bennem, hogy egy gyilkos korral kell megvívnom harcomat, ami Isten tudja mikor és hol támadta meg a szervezetemet. Úgy mondták, vér útján terjed. Ezen tudás birtokában vittem el férjem és akkor 10 éves fiaimat az említett szűrővizsgálatra. A diagnózisom és a családom vizsgálati eredményének készhezvétele között csupán 48 óra telt el. Percenként mérlegeltem férjem és gyermekeim esélyeit az egészségre. Alkudoztam Istennel, ne kelljen megérnem, hogy bármelyikük is hasonló gondokkal küzdjön, mint én. És mi lesz, ha mégis? Kétségek között az őrület határán voltam. Könyörögve imádkoztam, ostromoltam Isten, ne adja kezembe ezt a keserű poharat. Az idő múlása a lelet megérkezéséig éveknek tűnt. Még a levegőt is alig kaptam a görcsös várakozástól, mire végre megtudtam, hogy mindannyian mentesek ettől a kortól. Tétre omolva hálát adtam Istennek az átért gyötrő órák után. Teltek a hónapok, és betegségtudatom egyre jobban hatalmába kerített. Annak ellenére, hogy mindent megtettem gyógyulásom érdekébe, már amit reformtáplálkozással megtehettem. Bizonytalan, kisebb-nagyobb tünetek jelentkeztek. Kétségbe esetten latolgattam esélyem az életben maradásra. Éjszakáim kezdtek egyre elviselhetetlenebbé válni. Gondjaimmal gyermekeimet nem akartam terhelni. Férjemnek nem szívesen okoztam volna keserű napokat. Próbáltam a nyugalom kedvéért észrevétlenül átsiklani a téma fölött. Belső kis feszültségemet megkíséreltem leplezni. Türelmesnek lenni, már csak azért is, mert arra gondoltam, ha meghalok, ne az a kép maradjon rólam, milyen elviselhetetlen, kiállhatatlan ember voltam. Mivel nem akartam őket sokkolni, ezért soha nem voltak közös imák. Nem voltak megható jelenetek, de pontosan tudom, noha keveset beszéltünk róla. Férjem naponta követte állapotomat. Kutatta az ide vonatkozó szakirodalmat, és nagyon együtt érzett velem. Környezetemben, barátaink nagy része előtt sem tártam fel problémáimat, mert attól féltem, hogy elfordulnak tőlem. Leprásként kezelve kikerülnek a fertőzés veszély miatt. Közben a belsőm csillapítása kemény erőfeszítésembe került. Mivel pontosan nem tudtam, mi várható, miféle harcokkal kell megküzdenem, csak egy példával szeretném akkori lelkiállapotomat megvilágítani. Vasárnap reggel volt. Úgy ébredtem egy hosszú, felületesen átaludt éjszaka után, hogy puffadt vagyok. Pocsék a közérzetem, és levegőt is alig kapok. Mint laikus, azt hittem itt a vég kezdete. Utolsó akaratomat összeszedve, a konyhában nagyon rövid idő alatt nagyon sok ételt főztem, és szóltam férjemnek, hogy rosszul vagyok, el kell mennünk az ügyeletre. Fel voltam rá készülve, hogy mostantól kórház lesz az otthonom. És én balga, azt hittem, hogy ezzel a pár tányér étellel segítek valamit is a családom hosszú távú ellátásán. Mert hogy titkon mindig azért imádkoztam, hogy a Jóisten adja meg nekem, hogy addig éljek, míg a fiaim önállóvá nem válnak. Iszonyú, leírhatatlan érzés volt. Persze ma már tudom, hogy akkor ez a kétségbeesett vergődés egy túl dramatizált állapot volt, de ami bennem lejátszódott, azt nem kívánom senkinek. Közben az ügyelet egy injekcióval letudta problémámat és hazaengedett. Ennek ellenére a közérzetem egyre rosszabb lett. A munkahelyemen nap mint nap feszített tempót követelő munka folyt. Senki nem tudta, mi zajlik bennem és életemben. Mindig kínosan vigyáztam arra, hogy meg ne sértsem a bőrfelületemet, nehogy valakinek vérem által fertőzést okozzak. Ha fogorvoshoz mentem, mindig időben szóltam, hogy vigyázzanak, sőt előfordult, hogy megkérdeztem, egyáltalán vállalják-e a gyógyításomat. A hosszantartó lelki tehertől, no meg a napi munkától állandóan fáradt és egyre kimerültebb lettem. Bizonytalan voltam, nem tudtam, mit hoz a jövő, mi várható, mennyi idővel számolhatok. Már ruhát se vásároltam magamnak, úgy gondoltam, úgy sem lesz rá szükségem. Igyekeztem mindig mindennel napra kész lenni. Reggelente utam a ferenciek terén keresztül vezetett, és a ferenciek templomában naponta kértem a Jóistent, könyörögtem, hogy adjon még időt. Egyik reggelen, mikor már úgy éreztem, nem bírom tovább, annyira elhatalmasodott rajtam a tudat, hogy nem élek soká. Testi és lelki fájdalmaktól meggyötörve roskadtam le a kereszt elé. Csak zokogni tudtam, már nem találtam újabb szavakat, hiszen Jézus pontosan ismerte problémámat, mert minden nap újra és újra előhozakodtam vele. Csak neki, és csak is neki mondtam el titkomat, és mérhetetlen bánatomat. Szóval ezen a reggelen valahogy úgy éreztem, hogy nincs tovább. Nem bírom már a lelki terheket. Nem bírom már ezt a nehéz keresztet cipelni. És csak könnyeim patakszottak, kavargó gondolatokkal, összefüggéstelenül. És akkor ott, ebben a hajnali órában, magányom, és kétségbe esettem közepette, a kereszt előtt félre nem érthető, szívemben megszólalt egy hang, meggyógyítalak. Ezt az egyetlen szót még ma is pontosan hallom, és ezt az élményt, míg élek, nem felejtem el. Megnyugodva, de kétkedve, gondolván, hogy képzelődtem, így hagytam el a templomot. Telt múlt az idő. Ha nagyon mély ponton voltam, mindig ezt a soha el nem felejthető érzést éltem át, és ez nyugtatta meg háborgó lelkemet. Természetesen fél évente becsülettel jártam kontrollvizsgálatra. Ott jelezték, hol jobb, hol rosszabb vérgép eredményemet. 6 év telt el kétségek és remények között, nagyon mély és kevésbé viselhetetlen életszakaszokkal. Egyik nap az újságban egy cikkre lettem figyelmes, nevezetesen, hogy a László kórházban hepatitis B vírus betegeknek szűrő és tanácsadó szolgálatot szerveznek. Rögtön jelentkeztem a megadott számon, és megjelentem a vérvizsgálaton. Nagy meglepetésre nem számítottam. Fásultan mentem el az eredményért, többször elfeledve Jézus ígéretét. A vizsgálóba lépve egy mosolygós, idősebb doktornő nézett rám biztatóan, és közölte, maga meggyógyult. Szervezetéből kikopott a vírus, immunrendszere legyőzte a kort. Megfordult velem a világ, és ott helybe eszembe jutott a hang. Meggyógyítalak. Hogy hogyan szédültem onnan ki, magam sem tudom. Ha nem velem történik ez a csoda, talán el sem hiszem senkinek. Ismételgettem a doktornő szavait, s mint egy erekjét szorongattam kezemben a nekem szánt diagnózist. Őszintén szólva, hittem is, meg nem is. Arra gondoltam, talán elcserélték a vérmintát a laborban. Nem voltam biztos a dolgomba. Bizakodva, de óvatos örömmel közöltem otthon a történteket. Akkoriban egyik barátunk, aki ismerte problémámat, lelkivigaszként egy lélekerősítő szép kis könyvet adott a kezembe, amit hetekig ki sem nyitottam, csak magamnál hordoztam. Történt, hogy álltam a busz megállóban, és a busz sehogy sem akart jönni, ezért elővettem ezt a könyvecskét, hogy ne teljen az idő hiába. Találomra nyitottam ki, és a következő szavakra tévedt a tekintetem. Ami veled történt, az úgy igaz. Kivert a verejték, s kávultan néztem magam elé. Tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor elhittem, hogy gyógyult vagyok. Szédületes erővel tört rám a felismerés, ennyi véletlen már biztosan nincs. Hogyan adja végre atyám tudtomra, hogy meggyógyultam? A történtek után elhatároztuk férjemmel, hogy elmegyünk egy medjugorjai zarándokútra. Hálát adni a szűzanyának felgyógyulásomért. Megkönnyebbült szívvel, felszabadultan, tele érett örömmel tértem haza. Egész életemre megtudtam, hogy nem én irányítom a sorsomat. Az atya pontosan tudja, mi miért történik körülöttem, mi a jó nekem, csak rá kell hagyatkoznom. Kezébe kell tennem életem, problémáimat, örömeimet. Visszatekintve, ma már világosan látom, hogy Isten javamra fordította szenvedéseimet. Betegségem által szereztem egyre mélyebb hitet. A környezetem iránti érzékenyebb odafigyelést, együttérzést, segítőkész lelkületet. Megtanultam együtt sírni, együtt nevetni. Megtanultam örülni az életnek, az egészségnek és az apró dolgoknak is. Minden reggel így kezdem a napomat. Hálát adok, Uram, hogy ma reggel még hálát adhatok. Ma már tudom, nem kézenfekvő a holnap, és törékeny az egészség. Tudom, nem csak akkor kell keresnem Istent, ha bajban vagyok, hanem minden nap együtt kell vele élnem. Soha nem szabad feladnom. Nagyon szégyellem, hogy sokszor nem dísztem Jézus ígéretben. Bíznom kell, mert mindig van kiút. És attól csodálatos életem, mert minden nap újra kezdhetem. Történjen velem bármi, mondjon bárki bármit, engem a hit útjáról soha senki nem téríthet el. És végezetül megfogadtam Istennek, hogy mérhetetlen jóságát úgy próbálom meghálálni, hogy történetemet, Isten irgalmas szeretetét elmondom az embereknek, és elhitetem mindenkivel a bibliai hír igaz. Kérjetek, és megadatik nektek. Zörgessetek, és én ajtót nyitok. Biztos vagyok benne, hogy ha az ember hittel és teljes odaadással fordul a Jóistenhez a problémáival, akkor az meghallgatásra talál. Lehet, hogy nem abban a percben, sőt, nem abban az órában, de előbb-utóbb valamilyen formában, lehet, hogy nem úgy, ahogy kérem. Visszagondolva mindig azt mondom, hogy úgy volt helyes, ahogy az Isten akkor elrendezte az életem. Sajnos nagyon pörgő módon élek, és nagyon nehezen tudom ezt a lelkületet képviselni, amit szeretnék, de mindent megteszek. Sokszor rajta kapom magam, hogy nem így kellett volna, de akkor már veszett fejszenyele. Nagyon sokszor direkt gyalog megyek munkahelyemre, ahol tehetem, hogy legyen alkalmam ráhangolódni egy kicsit a Jóistenre. És akkor mindig eldöntöm, hogy hagy legyek én, ahogy a kurzion tanultuk, az Istennek a füle, a szája, a szeme. Meg kell mondjam, hogy nem mindig sikerül. És hát csak utólag sopánkodom ezeken. Van egy imádság, amit én írtam, és ezt az imát én szinte minden nap elmondom, mert ezt, mint 10 évvel ezelőtt, úgy ma is aktuálisnak érzem. Ez a szeretteimhez szól, a Jóistennek szól, arról, hogy a szeretteimet segítse és vezesse őket minél közelebb a Jóistenhez.
Ezt hallhatnánk.
Istenem, hallgasd meg buzgó imádságom, melyben kincseimet kezedbe ajánlom, veled emberekkel barátként éljenek, gondjuk, bajuk, Jézusom, csak veled osszák meg. Neked tetsző éltük emberek hasznára, Isten dicséretnek legyen jó példája. Add, hogy egy percre se térjenek utadról, híressé váljanak kemény szorgalmukról. Adj erőt, hogy nékik példát mutathassak, szeretettel mindig mellettük állhassak. Köszönöm, hogy rám bízzad életüket, óvjad bűntől, bajtól minden lépésüket. Amen.
Kedves hallgatóink! Körösini Ilona tanúságtételét hallották.
A tanúságtételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Lélek hangja.